Szeretettel köszöntök mindenkit, a Hír Háttér Rádiót hallják 2008. augusztus 24-én, a nevem Molnár F. Árpád. Vaníliát köszöntöm a vonal másik végén, a népszerű korruptország.t35.com, valamint a táncosgábor.tvn.hu főszerkesztőjét. A hanghibáért elnézést kérünk.
Szeretettel köszöntök minden magyar, és különösen minden jogsértett embert.
Igen, jelentős hírnévnek örvendő emberjogvédő vagy, aki a lakásmafia áldozata is egyben. 12 éve tart a pered lakásmafia ügyben, és most azt mondod, hogy a sír szélére jutottál. Elmondanád röviden, hogy milyen lakásmafia ügyről van szó, és a jelenlegi helyzetet?
A történet röviden olvasható a honlapon főoldalán. A jelenlegi helyzet pedig az, hogy a 12 év alatt minden bíró a maguk fajta mellé állt. Így nem jutottunk vissza a tulajdonunkba 12 év alatt. Én azt kérdezném, hogy ki az, aki 12 napig kint tudna állni az utcán és várni, hogy a bíróság visszajuttassa a tulajdonába, nem 12 évig.
Volt egy műsor, amely a hírháttérre is felkerült. Just László volt ugye a műsorvezető, aki melléd állt a per kapcsán. Ugye azt lehet mondani egyértelműen, melléd állt.
Igen. A TV ügyvédje stábja mellénk állt, elkészítették a filmet, adásba is került. Sajnos jelenleg a honlapjukon nem elérhető az eredeti film, én abból készítettem az én szállításomat. De a leadott műsor ellenére sem történt az ügyünkben semmilyen változás, sőt, azóta sok, nagyon-nagyon sok törvénytelenséget követtek el ellenünk, köztük a felszámoló bíró, aki 5. éve húzza a felszámolást, mindenféle bűncselekményeket elkövetve ellenünk, és nincs, aki ezt számunk kérje rajtuk, hiszen ma Magyarországon egy felszámoló és egy bíró, ha összefog, a magyart, azt kiírta.
A hírháttér kiemelten foglalkozik a bírói bűnözéssel, azt hiszem, hogy talán a leginkább és a legmélyebb módon valamennyi egyéb jobb és hát főleg baloldali orgánumhoz képest, hogy a baloldalon viszont semennyire nem nagyon foglalkoznak vele. Arról beszéltél adáson kívül, hogyha gondolod, akkor ezt nem mondjuk adásba, hogy a bíróknak a jelentős része zsidó származású, amiből az adódik, hogy teljes összefogással működnek, törvénytelenül is nyilván, ugye teszem hozzá, mint hogy mi ismerjük a bírói bűnözést bőségesen, és ahogyan azt is ismerjük, és ugye hivatkoznék az egyetlen pártra Magyarországon, amelyik a bírói bűnözéssel szemben száll valamennyire, nem csekély módon, a Magyar Néppárt, és ugye amelynek elnöke Sebők István maga is a bírói bűnözéssel szemben állásával szerzett hírnevet.
Sajnos volt alkalmam megismerni a 12 év alatt Magyarországnak a bíróságait és bíróit. Ezáltal meg is tapasztaltam a saját bőrömön, hogy hogyan működnek, hogyan tartanak össze, mit művelnek az emberekkel. Sorolhatnám vég nélkül a hozzám is forduló emberek sorsát, illetve velük ártatlanul ültek éveket börtönbe, csak azért, mert a maguk fajták összetartása miatt megbetegedtek, éppen a halálukon vannak most kórházban, ismerek olyat is, és az mindez köszönhető a Magyarországon működő nem magyar bíróságoknak.
Igen, nagyon sokan ülnek ártatlanul börtönben, ugye ez azért is érdekes, mert annak idején már voltak személyek, akik ezekről beszélni mertek, például Nógrádi Zsolt, minden idők legnagyobb olajtanúja, aki szintén beszélt ezekről, sokan ülnek börtönben, meg ugye mondta, hogy ezeknek semmi, beszélt rendőrökről, rendőrségről, főrendőrökről, stb. Politikusokról, semmi eltenni őket láb alól, ráhúzni ártatlanokra gyilkosságokat.
Igen, ezt csinálják ebben az országban. Én is azt kérdezem, amit a minap kérdezett az Echo TV-ben, nem egy ember és nem két ember, hogy hova menjek, hogy lemondjak a magyar állampolgárságomról, mert szégyellem, hogy magyar vagyok. Mert már mi magyarok nem vagyunk többségben. Mi nagyon-nagyon kisebbségben vagyunk sajnos, a saját hazánkban. Minket nem mernek nyíltan kinyírni, ahogy más országokban a helyi lakosokat kinyírják nyíltan háborúval, inkább egészségügyi reformmal és a kedves bíróságainkban nyíratnak ki.
Emlékszem előéletem kapcsán, hogy valóban, ha zsidókról van szó, és tudatos zsidókról, tehát nem olyan, aki csak nem is tudja, hogy zsidó, vagy megtudja, de nem érdekli, ugye, mert nagyon sokan vannak ilyenek, hanem tudatos zsidókról, akiket pozícionál az állam, azok nagyon össze tudnak tartani, és nem mindig igénylik a titoktartást sem e téren. Tehát, mint tudom, én ismertem olyan főorvost, aki nem titkolta, hogy ő csak zsidó orvost hajlandó fölvenne az osztályra, és aki nem zsidó, az távozhat. Mindezt megtehette a magyar hadsereg kötelékében, a Magyar Néphadsereg 2. katonai kórházában, amit ugye később repülőkórháznak neveztek el. Mi a véleményed, hogy nacionalista összetartás van a zsidó bírók között, mert ugye a filmjeidben is kidomborodik az, hogy hát arra gondolsz, hogy zsidó összetartás van a bírók között, vagy pedig inkább úgy gondolod, hogy a bűnözés a nagyobb összetartó erő, tehát hogyha van egy helytelen, egy rossz, egy szándékosan köztörvényes bírói ítélet, akkor a többiek emiatt mindig az első döntés mellé állnak, és azért nem szeretik egymást felülbírálni, vagy pedig nem a köztörvényes jelleg a domináns, tehát nem a bíró, mint faj, hanem esetleg a zsidóság, a cionizmus az összetartó erő.
Én azt gondolom, hogy egy baja van ennek az egész országnak az igazságszolgáltatásával. Nem magyarok ülnek azokban a székekben. Hiába magyar az anyanyelve, és hiába magyar állampolgár, az ő származását tekintve nem nézi embernek a másikat. Aki nem az ő vallásához tartozik, az már nem is ember, mondja ezt a Talmud is, írja, aki ismeri, azt tudja. És eljutottunk arra pontra, amikor ez már nem játék. És ha továbbra is otthon fogunk ücsörögni a foteljeinkbe, és onnan fogjuk megvárni, amíg a többiek rendbe teszik ezt az országot, akkor tévedünk, nem fogják helyettünk elmutatni az országot. Van egy rendszeres betelefonáló az Echo TV-be, egy Ferenc Kereszt nevű férfi, aki minden nap elmondja, hogy itt már csak a radikalizmus segíthet. És sajnos igazat kell, hogy adjak neki. Semmi más nem segíti. És amikor mi magyarok otthon fogjuk magunkat újra érezni ebben az országban, vagy legalábbis azok, akik túlélik ezt az egészet, ami most itt van, és azok leváltják azokat, akik most ülnek ezekben a székekben, és újra a magyarnak magyar bírósága lesz, és a magyarnak magyar rendőrsége, és a magyarnak magyar ügyészsége, akkor majd újra lesz itt Magyarország, addig nem lesz. Addig egyre fontos, hogy mi megdögöljünk.
Tehát idegen titkosszolgálati tevékenységről, illetve akik nem kimondottan titkosszolgálati tevékenységben leledzenek, hanem ott az egyértelmű nacionalizmus működik, arról beszélünk ugye, tehát gyakorlatilag a Mossad és a zsidóságnak a nacionalista szárnyáról. Tehát a Mossad meg maga a nacionalista.
Itt a legnagyobb bűnözők maguk, akik egyáltalán a hatalmon vannak, azok a legnagyobb bűnözők, de persze ők nem kerülhetnek ez elé a bíróság elé, hiszen a maguk fajtához tartoznak. És nem a magunk fajtához. Ahogy Morvai Krisztina nagyon helyesen megfogalmazta. És hát ezt mi csak köszönni tudjuk neki.
Vannak titkos szerződések Magyarország és Izrael között, amelyek kimondják, hogy zsidó állampolgár csak Izrael, illetve az izraeli külügyminisztérium engedélyével kerülhet őrizetbe, kerülhet letartóztatásba. Ez egy nagyon érdekes, mert a magyarok annyira buták, hogy ezt nem hiszik el. Pedig ennek semmi köze az antiszemitizmushoz, meg egyéb ilyen hülyeségekhez, amiket én nagyon megvetek, és állandó támadások érnek emiatt, hogy nem vagyok cigánygyűlölő, nem vagyok antiszemita, meg stb. Folyamatos támadások érnek emiatt, de a tényekhez az ember akkor sem lehet hülye. Tehát muszáj ezt a kifejezést használnom, hogyha a magyarokról van szó, mert a legegyszerűbb összefüggéseket sem képesek fölfogni. Tehát ahogy Kőrösi Imre is nyilvánosságra hozta annak idején, arról mi mind tudunk, hogy izraeli állampolgárt nem vehetnek őrizetbe, izraeli állampolgárok bármilyen bűncselekményt elkövethetnek, beleértve a gyilkosságot is. Csak akkor lehet őrizetbe venni őket, hogyha ehhez Izrael személyesen adja az engedélyét, és ugye itt a bizonyítékokhoz nagyon szorosan hozzátartozik, hogyha megfigyeljük, hogy vezető bűnözők is, akiknek az ügyét már nem akarják, vagy nem tudják tovább eltussolni, eljárást akarnak indítani, akkor mindig azt láthatjuk, hogy Izraelbe menekülnek ki, ahogyan az FSB-s maffia vezérek is, mint amilyen a Szemjon Mogijevics, vagy amilyen a német-izraeli, német-orosz-izraeli Dietmar Klodó volt. Mindegyik kettős, minimum kettős állampolgár, és az egyik izraeli. Tehát Szemjon Mogijevics is ugye zsidónak vallotta magát, tehát ez azért fontos szempont. Ennek semmi köze az antiszemitizmushoz. Ténykérdés, hogy a Mossad a legerősebb titkos szolgálat a Földön, a fölött már csak globalista titkos szolgálat áll. A nacionális titkos szolgálatok közül abszolút első a Mossad, a második valahol az FSB, és a harmadik hely körül van a CIA.
Az jutott eszembe, hogy ha én holnaptól azt mondom, hogy én zsidó vagyok, akkor az ügyünkben milyen változás állna be? Ugyanis az én, mi egyik legjobb barátunk, aki az utóbbi életben nagyon sokat segített nekünk, ő el is mondja magáról nekünk is, hogy ő zsidó. De ezt, ami velünk folyik, ezen ő is csodálkozik. Pedig ő maga is zsidó. És nem tart antiszemitának azért, mert én emlegetem, hogy az, aki a tulajdonunkban van, és azok a bírók, akik ezt engedik 12 éve, azok is azok, mert ha nem azok lennének, akkor ez nem történhetne meg egy jogállamban. Illetve nincs is jogállam, hát miről beszélek, hát hol van itt jogállam. De ő maga is nincs idő, csodálkozik rajta. Nagyon sokat beszélünk erről, vele is. És nem tart ezért antiszemitának. Egyébként meg aki ezért engem antiszemitának tartana, annak csak egyetlen egy dolgot üzene, hogy csinálja végig 12 évig ezt a 12 évet, amit mi végig csináltunk úgy, hogy elvették a tulajdonunkat, az otthonunkat, a munkánkat, 12-szer költöztünk, és eljutottunk oda, hogy bíróságilag kimondva elveszik a tulajdonunkat, átjátszák egy másik zsici kezébe. Ezerről iratok vannak, tehát ezt én prezentálni tudom ezeket az iratokat, hogy hogy játsszák át. Tehát amit mondok, az nem a levegőben beszélek ezekről a dolgokról. Ezekről hivatalos adásvételik, felszámolói szerződések vannak. Nemrég egy perben elhangzott az egyik bírótól, akinek a neve legyen áldott, ő az egyetlen bíró 12 év alatt, aki nem zsidó, és az ügyünkbe belecsöppent véletlenül. Azt kérdezte a felszámolótól, hogyha, mert azt állította a felszámoló, hogy mi már eladtuk azt az ingatlant. Azt kérdezte a felszámolótól ez a bíró, akkor maga mit adott el még egyszer, ha már egyszer el volt adva az ingatlan? A felszámoló elvörösödött és nem tudott rá szólni. És az a felszámoló, most annyira fél, hogy kilépett ettől a cégtől, ettől a cégkontroll Kft-től, egy fiatal srác került a helyébe, aki abszolút nem ért a felszámoláshoz, úgy rángatják, mint egy bábút. És van egy felszámoló bírónk, aki mindezt hagyta az elmúlt években, és valószínűleg boldogó, jól érzi magát, fő van a bírben, rengeteg fénykép van róla, tevegel, lovagol, nem tudom mi az, szar csinál, nyaral. Tehát ő a 12 év alatt élte az életét. Nem is akár hogy. Mi eljutottunk erre a pontra, hogy azt mondtam, hogy elég volt. Elég volt ebből a kurva országból, amit elkúrtak a zsicit.
Igen, én is úgy gondolom, hogy akinek kifogása van az ellen, hogyha bárki ugye a bírói bűnözés ellen szól, vagy akár a rendőrbűnözést is említhetném, amely szintén politikai vezérlésre működik, hát akkor ugye azt kell kitenni a lakásából, vagy annak kell kilőni a szemét mondjuk térdenállásért, vagy összetörni a bordáit, a koponyacsonttörés, arccsonttörés, bordatörés, tüdőlövés, kéz- és lábtörés, ugye amik csak 2006. október 23-án teljesen fegyvertelen kanadaiak, mindenféle nemzetiségűek ellen voltak, keresztények, ateisták, mindenki ellen. És amit mondasz, én is egyetértek vele, hogy a hatalom az, ahol ugye a probléma van, ott követik el az 1000 milliárdos korrupciós ügyeket, valamennyi politikai gyilkosságot, ott van a bűnszervezet, onnan szervezik a büntetteket, onnan megy a lánykereskedelem Oroszországgal összefogva ki Németországba, a nightclubokba. Tehát minden probléma onnan ered, nyilvánvalóan felülről kezdeményezett. A Táncos Gábor kapcsán is az egyik legkiemelkedőbb nevet szerezted, a Táncos ügy kapcsán. Mi most ezzel a helyzet?
Én jelenleg úgy tudom, hogy egy magánnyomozó nyomoz az ügyben, bár én nem fűzök hozzá nagy reményeket az eredményhez, hiszen akadályoztatva van ő is, ahogy mindenki akadályoztatva volt annak idején a vizsgálatban is, a kisrendőröknek meg volt mondva, hogy mit kell leírni, mit kell berakni az anyagba, mi maradjon benne, mit vegyenek ki belőle, mit kell elvinni vizsgálatra, mit kell összedörzsölni, mit kell egy zsába vinni, ki mit mondjon. Az a szakértő, aki sajnos sehol nem hallgattak meg, aki a szálkereszteződéseket vizsgálta, az az első tárgyaláson azt mondta, hogy egy zsákban érkeztek a kislány és Gábor ruhái, a második tárgyaláson pedig azt mondta, hogy külön zsákban érkeztek. Egy közös ismerősünk megkérdezte tőle a tárgyalás szünetében a folyosón, hogy most miért vállalta ezt, és azt válaszolta rá, hogyha még munkát akar kapni a megyében, akkor ezt kellett mondania, nagyon sajnálja. Tehát ez az ügy, ez körülbelül így zajlott végig, elejétől végig, és valahogy ez még tulajdonképpen most is, csak most csöndben. Tehát, hogy ugyanígy szöszmötölt a rendőrség, az ügyészség, és hát a bírónak meg még el se kezdődött a tárgyalás, meg volt az ítélet, hiszen én hozott anyagból dolgozik, és neki, ha azt mondják, hogy el kell ítélnie, mert ő az, akkor az sem érdekes, hogy a helyszínen soha nem vitték vissza, soha nem rekonstruáltatták vele a helyszín, ő akkor is ki fogja mondani, hogy ő volt.
Ugye Leopold Józsefné, a Magyar Grafológiai Társaságnak a vezetője azt mondta, hogy az ő birtokában van az eredeti, a valódi gyilkosnak a kézírása. Erről mit tudsz? Mert ez egy nagyon fontos momentum volna.
Én úgy tudom, hogy én nem voltam jelen azon a tárgyáson, de úgy tudom, hogy megemlítette a bíróságon, miután felolvasta a szakvéleménynél, hogy ha kívánja a bíróság, akkor van nála az eredeti elkövetőtől egy írásminta, akkor ő azt is a bíróság rendelkezésére bocsátja, és nem kívánták, a bíró nem kívánta, hogy ezt rendelkezésére bocsátják. Sőt, a Leopold addigi szakértői véleményt is kivették a kanyarba.
De mi volt ennek az ürügye? Tehát milyen indokkal tették ezt meg? Tehát az volt az indok, hogy jól értem, hogy felkínálta az eredeti gyilkos kézírását?
Igen, az volt az indok, és hát ugye az nagyon nagy presztízsvesztés lett volna a belső betegben is, meg hát az egész országnak, hogy ott áll a bíróság előtt egy fiatal fiú, akire mindent rá lehet kenni, mert 18 évesen a világ dolgairól keveset tudva, félve, bezárva, inekciózva, gyógyszerezve, összeverve, mellé rakva a Magdicsot, aki az émeibe dolgozott, és tudta, hogy a lágyrészeket kell rúgni, azon kell ugrálni, mert ott nem lehet látlehetet vetetni a lágyrészekről. Tehát mindent elkövettek, és akkor egyszer csak azt mondaná a bíró, hogy igen, kérem, mondja meg, hogy az írások alapján ki volt az. Hát egy ország omlott volna össze, tehát ilyet nem is tett a bíró, és nem is tenne soha. Neki az volt az érdeke, hogy azt tegye, amit neki diktáltak a politikai hatalmak éppen akkor.
Ez ugye minden pernél így van, hiszen ha nézzük mondjuk a Móri Nagy László esetében, a Európa egyik legjobban megfigyelt őrizetese, aki teljes természetességgel, hogy a Tasnádi Péter sokkal korábban, jó pár évvel korábban, ugye mikor kérdezte tőle a Szőke László az ATV-ben, hogy be van-e technikázva a cella, és akkor hát olyan kínosan elmosolyodott a Tasnádi Péter, hogy hát persze, hát ez természetes. Tehát ugye a Nagy László is, akiről azt hazudták, én voltam úgy gondolom az első, aki ezt leírt az interneten, hogy hazudnak, hogy öngyilkos lett a cellában, és a másik, akivel találkoztam, aki erről említést tett az interneten, ugye Kozenkai Jenő kémelhárító, aki Hírháttér TV-ben is látható. Tehát ezek a politikai szervezésű ügyek rendkívül gyakoriak.
Igen, nézd meg ezt az ügyet is, a Móri ügyet. Nem tudom hány év telt el, és hogy legalább a 9. gyanúsítottjuk van már, meg előzetesük, meg minden, és megpróbálták elvitetni a jó néppel, hogy egy partvisnyelek beakasztott a rácsba. Hát egy partvisnyelek, ha beakasztott egy ablakrácsába és ránehezett, eltörik, de úgy eltörik, hogy úgy pupán vár, hogy nem halt meg a pupán vágásától, de nem bír el egy felnőtt embert egy partvisnyel, ha beakasztod egy rácsba.
Én sokkal jelentősebbnek tartom, ezt szokták emlegetni, de én sokkal jelentősebbnek tartom azt, hogy Európa egyik legjobban megfigyelt őrizeteséről van szó, és ennél fogva teljességgel lehetetlen, hogy öngyilkos legyen. Körülbelül olyan hülyeség ez a dolog, mint amikor annak idején ugye a Tony Blair hazugságait és Bush hazugságait feltáró David Kelly öltönybe meg nyakkendőbe esti sétájánál hirtelen úgy gondolta, hogy fölhúzza az ingét, és fölvágja az ereit, és még ráadásul olyan ügyese, hogy meg is hal, mint hogy a érfelvágással nagyon nehéz meghalni. Tehát vannak ezek a... És utána emlékezhetünk, hogy a Tony Blair milyen nagyokat nyelt nagy kerek szemmel, mert a pekingi diákok föltették azokat a kényelmetlen kérdéseket, amiket másut nem mertek neki föltenni a bértolnoki média.
Nézd meg a Pfizert is ebben az ügyben. Az a bíró tényleges életkocsiből arra kimerte mondani. Hát tud aludni az ilyet? Hát egyszerűen nem találok rá szavakat, hát csak káromkodni tudok, mint a utolsó kocsis évek óta. De hát az a baj, tudod, nem mindenkit mi csináltunk, és hát ezért ugye rengeteg a hülye ebben az országban, a bíróságokon, ügyészségeken, rendőrségeken, mindenhol. Hát rengeteg. Hát csak azokkal van szinte felett.
Én ugye azt hiányolom, hogy a gárda nem az ilyen kiemelt ügyeknél vonul, hanem piti tolvajoknál, bosszantó cigányoknál, akiket egy betechnikázással le lehetne buktatni. Ugye sokkal nehezebb egy bírót megbuktatni, de éppen ezért oda való volna ugye a fölvonulás. Tehát a bírói bűnözés, a politikai, gyilkossági ügyek, tehát ezek borzasztó súlyos dolgok, nem hasonlíthatók piti cigány elkövetőkhöz. Ezek az igazi súlyos bűntettek, amelyek mögött Izrael és a Mossad, valamint az Egyesült Államok áll, és olykor ugye Oroszország. Tehát azért egy politikai gyilkosság ügy, vagy embereket ártatlanul életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélni, ahol mindannyian tudjuk, hogy ártatlan az illető, már a perbefogása pillanatában, hiszen ezek az ügyek úgy elterjednek, mint a futótűz, annyian tudnak róla, és most már Gyurcsány sortüzei óta feloldódott az a, hanem nagyon sokan mernek ezekről beszélni, és ennek ellenére ilyen ügyekben semmiféle előrelépés nincsen, senki nem tüntet a Nemzetbiztonsági Hivatal épületénél, a gárda nem megy a Lomnici Zoltán háza elé, nem megy a haverja háza elé, aki szintén cionista, a Varga, ugye az életfogytos bíró, aki a Kaiseredét is életfogytra ítélte, nem vonulnak milliárdos korrupciós ügyekben, hanem piti kis tolvaj cigányokkal foglalkoznak, semmivel, ami lényeges, ami számottevő volna.
Ugye piti dolgokkal foglalkozzanak az emberek, és nem a valóban komolyabb dolgokkal foglalkozzanak. A gárda is azért nem, mert ennél keményebben, vagy jobban, vagy más ügyekben is kiállnék, mert így is a létük van veszélyeztetve, hiszen a hatalom ellenük van, hát félnek tőlük, persze. Hát én is félnék a helyükben. Ha nem lenne baj a fejemmel, érted, akkor nem félnék, csak ha baj van a fejem, akkor félek. Ez a terrorveszély van dolog is, ugye begyűrűzött hozzánk, mert ugye Amerikából hozzánk mindig csak a rossz gyűrűzik be. Ugye itt is ki kellett találni a terrorveszélyt, bele kellett követni a rendőrpalotába, hogy ezt meg sem mondani. De a gárda sem mert kiállni valóban komolyabb forderejű ügyek mellett. Tehát mindenki azt hiszi, aki most a bírói székben ül, hogy ott fog ülni, nyugdíjas koráig fogja kapni a jó kis kifetését, és majd mindig annak az oldalára áll, ahol a pénz, a politika, a hatalom, meg a cicik állnak. Majd ezek vannak csak, mert több nincs. Kinek az oldalára kell állni? Hát ezek vannak. És ugye ahogy a Talmud 112-ben állban is olvasható, az van leírva, hogyha elég járul egy goly és egy zsidó, hogy te ítéltesz felettük, és ha nem tudsz, akkor mondd azt a golynak, hogy ez így van a ti törvényeitek szerint, és ha így sem megy, akkor csellel kell rászedni. Így szól a 112-ben ápon. És ez teljes mértékig végre is hagyja az összes bíró, aki velük van, és aki hozzájuk tartozik. Most azt nem állítom, hogy 100%-ig, de 99,9%-ig velük van. És ez így is fog maradni.
Mi az, amit tudnál mondani, mit lehet kezdeni a bírói bűnözéssel szemben és a bírói bűnszervezeti összefogással szemben, mely védelmében a cionista, hát ki kell mondani, cionista Lomnici Zoltán, legfelsőbb bírósági elnök megpróbálta biztosítani az összes bírónak bármilyen bűncselekmény esetére a teljes mentességet, tehát a törvényen kívüliséget, vagy a törvény felettiséget, és biztosítani számukra törvénnyel ugyanakkor az isteni tökéletesség nimbuszát, hogy aki bírálattal illeti, vagy politikai döntésnek mer nevezni egy ítéletet, ahogyan ez a munkáspárttal és ugye a munkáspárttal szembeni, a munkáspárt teljes vezetésével szembeni feljelentés által is ugye bizonyítva lett, hogy biztosítani számukra, hogy isteni csalhatatlanként és pápai tökéletesként ismerjék el. Tehát mit lehetne tenni a bírói bűnözéssel, a bírói bűnszervezeti bűnözéssel szemben annak megfékezésére vagy visszaszorítására?
Tenni, csak akkor fogunk tudni tenni bármit is, ez az ország valóban a magyarok lesz, és a magyar bíróságokon magyar bírók ülhetnek csak, és magyar bírók ítélkezhetnek a magyarok felett. Ez nem tudom, mikor fog eljönni, én úgy érzem, én már nem érem meg, de ez egyszerűen nincsenek erre szavak, amik itt vannak. Nincsenek rá szavak. Itt emberek rosszul halálra vannak ítélve a bíróságok ítéletei által. Azt mondják, nincsen nálunk halálos ítélet. Hát valóban nincsen, hivatalosan. De halálos ítélete van annak az embernek, embereknek, például többek között nekünk is halálos ítéletet mért ránk azzal a bíróság, lassú halálra ítélt, hogy a tulajdonunkban mindenféle ügyel kitalálva, belemesélve, belemagyarázva nem juthatunk vissza a 12 év alatt, ezáltal sem munkánk, sem otthonunk, semmink nincsen, csak a puszta életünk, amire már nincsen is szükségünk, mert már elegünk van belőlük, úgyhogy egyszerűen, hogy ezzel csak akkor lehet kezdeni valamit, ha itt radikális változások lesznek.
Ugye radikális változások pozitív irányba nem voltak még soha sehol a földbolygón, egyetlen országban sem, és egyetlen úgynevezett rendszerben sem, nevezték a szocializmusnak, feudalizmusnak, kapitalizmusnak, rabszolgatartó társadalomnak, mindegy volt, mert mindig a sötétség és a állami szervezett bűnözés volt az út. Tehát mondjuk én úgy gondolom, hogyha nem a Mossad volna az uralkodó Magyarországon, akkor, mit tudom én, ha nem volna semmi más, csak magyarok, akkor is kitermelni a szemetet, a selejtet a társadalom, mert az emberi faj eleve rossz indulatú, és hogyha semmiféle külső kártékony hatás nem volna rajta, akkor is annyira rossz indulatú maga az emberi faj, hogy akkor is kitermelnék azt az arisztokratikus magyarságot, amelyik ugyanúgy tovább működne bűnszervezetként, és írtaná a saját fajtáját és nációját.
Hát most vagy vigasztaltál, úgyhogy ebből is érzem, hogy nem lesz változás, vagy nagyon nehezen lesz változás. Ehhez kell a valóban a radikalizmus, hogy ez megváltozzon. Ez a tetszettek volna forradalmat csinálni, ugye Antal Józsefnek a mondata. Hát nem csináltak. A magyarok nem csináltak. Tűrnek, birkák, és én a saját népen ezt kell, hogy mondjam, hogy birkák vagyunk. Hogy annyira birkák, már csak a csip hiányzik belőlünk, amit ugye az amerikaiak be akarnak már vezetni, hogy az amerikai emberekben már legyen csip, hogy el sem tudni, hogy merre járnak, mit csinálnak. Már csak azt hiányzik belőlünk is egyébként, mert annyira jó telelhető birkák vagyunk, és mindent elhiszünk. Mindent az égvilágon. Bemondanak valamit, értek a tévében, mert mint a zsici tévében, akkor ezt készpénznek veszi a lakosság. Azt hiszik, hogy ez úgy van, egy bíró hozott egy ítéletet, az úgy helyes, az úgy van, tévedhetetlen, és ezek meg tudnak aludni, nyugodtan, nyaralgatnak, jókat esznek, pihengetnek, élvezik az életüket, és közben a többiek meg egyszerűen megdöglik a magyar.
Tehát mondjuk a te esetedben, ugye, mert elég radikális megoldáshoz folyamodtál végül is, ugye öngyilkosságról beszélsz, tehát a te esetedben esetleg az volna jó, hogyha egy tüntetést szervezni bíróság épülete előtt, vagy mi az, amire gondolsz, ami célra vezető volna?
Lehetne egy jogállamban tüntetést szervezni. Egy nem jogállamban, ahol jelenleg élünk, nem lehet tüntetést szervezni, mert kimegy háromszor annyi rendőr, mint ahányan kimennek. Először is akik megígérik, annak csak a fele megy el, ha elmegy. A negyed része, mert ott marad, amikor meglátja, hogy mekkora rendőrség vonul ki, nem találsz hozzá szervezetet, mondhatnám a gárdát, vagy bármelyik másik, vagy nem találsz hozzá szervezetet, aki melléd álljon, egyszerűen magadra maradsz, pár emberrel, és akkor még jól jársz, ha nem lövik ki a szemedet, érted? Tehát ami itt megy, az, itt nincs más megoldás, itt egyetlen egy megoldás van. Az ember véget vet az életének, akkor egyszerűen vége lesz ennek a sok szarnak, amit eddig átért. Nincs más megoldás, úgyis az ingatlanunkat elvették már, a munkánkat elvették már, az otthonunkat elvették már, mert az ingatlanunk nem azonos volt a lakásokkal, viszont azonos volt a munkánkkal, ugyanis ez egy nyomda volt. Azt írja a honlapján az a zsipti, aki benne dolgozik a nyomdánkba 12 éve, azt írja a honlapján, hogy a nyomdát alapított. Hát elmondanám, hogy nyomdát lopott, kéne leírva ott szerepeljen. Letörte a cégtáblánkat, a posztaládánkat, a cégünk nem kapta meg életig a leveleit, amíg nem találtunk rá egy megoldást, hogy kapjuk meg. És nincs más megoldás, egyetlen egy megoldás van önként elmenni erről a földről, mert sajnos a korunk miatt már nem mehetünk el ebből az országban, mert ugye az el lehet menni, az olyan marha jó hangzik, fiatalon igen el lehet menni, nyelvismerettel, vagy esetleg egy kevés nyelvismerettel, aztán ott névig bedobva van, csak lesz valami. El is mennék, 10 évvel fiatalabb lennék, már itt sem, már régen nem mennék. Azt megkérdeznék, hogy hol van Magyarország, megkérdezném, hogy az mi. Mi az a pipa, hogy csak a térképen? Érted? Mert egyszerűen most úgy hangzik ez, mintha én egy magyar gyűlölő lennék, holott közben nem. Haragszom a magyarokra, de értük haragszom nem ellenük. Hogy nem összetartóak. Hogy amikor a másik a földön teszik, akkor még belerúgnak egyet. Pedig, hát rúgdosnak bennünket, eléggé a zsütik, de az már nem hiányzik, hogy még egy másik is belénk rúgjon. De hát sajnos ilyenek vagyunk. Ezért nem, ahogy mondtad el, az előbb, ezért nincsen sehol sem radikális változás, semmiben sem, mert nem összetartóak. Mindenki azt várja, hogy a másik kaparja ki neki a gesztenyét. Én megpróbáltam a jogsértetek formával kikaparni egy kis gesztenyét, nagyon picike pont volt, nagyon picike. De talán mégsem volt olyan nagyon picike, mert ha úgy van volt és letörölték az egyik oldalamat, akkor talán azért mégsem volt olyan nagyon pici az. Megpróbáltam minden fórumon, mindenhol, minden jogsértetnek helyet adtam a fórumon. Akiknek olyan nagy méretű volt az ügyük, azoknak külön honlapot készítettem, nem csak a Gábornak, másoknak is. De ezzel nem csinálunk nyarat. Azt látom, hogy nem csinálunk nyarat, változás nem lesz. A zsitik élnek, virágoznak, bezárták a... Ha csak ezt az egy példát mondom, az egész Váci út tele volt gyárakkal. Bezárták a gyárakat, megvették ezek kivérekét, azért, hogy nehogy egy másik magyaré legyen és a munkahelyeket teremtsen az embereknek. Hol van az a rengeteg ember, akik ott dolgoztak ezekben a gyárakban? Ezek az emberek a megélő lakásukra hitelt vettek föl, hogy valahogy túléljék ezt az időt, de olyan hosszúra nyújt ez az idő, hogy nem tudják fizetni a banki kölcsöneiket, a bank kiveszi a szemük alól az otthonaikat, közben nem tudnak, mert nincs munka, tehát nem tudsz elmenni, hova tudsz elmenni Magyarországon dolgozni. Zicihez, kínaihoz, vagy ahhoz a pár vállalkozóhoz, aki még maradt az országban, aki még próbálja valahogy fenntartani magát, de már alig-alig már nyomják le a fejét, és csak nyomják, és amíg meg nem döglik. Nincs munka, nem tudják fizetni a banki kölcsönöket, elveszítik a házaikat, ezáltal utcára kerülnek, nem tudnak enni, megbetegszenek, nem tudják magukat kezeltetni, nincs hol kezeljék, mert a egészségügyi reformot hiába szavaztuk le, ugyanúgy folyik minden tovább, ahogy addig folyt. Pénzhiányra, időhiányra, előjegyezve, súlyos műtétekre, évekkel kell várni. Persze, ha a plettó felesége leesik alulról, akkor annak rögtön van helyben kórház. Tehát nem mondták azt, hogy kérem, ez nem ügyelet, menjenek 100 kilométerrel odébb. Tehát az egyenlőbbnél mindig lesznek egyenlőbbek ebben az országban. És ezek az emberek, akikről beszéltem, hogy diplóztak, például a Váci úton lévő rendőrség gyárakból az emberek, hova lettek? Élnek még? Az a sok magyar. Nincsenek. Vagy már meghaltak, vagy most haldoklanak. Mivé lesznek a magyarok?
Ez valóban furcsa, mert ugye én keresztjén vagyok, ezért alapvetően türelmesebb vagyok, de az való igaz, hogy tehát ha ateistákat nézzük, ateista magyarokat, akkor nem hogy birkákról van szó, hanem borzalmasan szánalmas, gyáva, kisstílű csürhékről, hogy mindezt ennyire kényelmesen viselik. Tehát azokat a dolgokat, amikről beszélsz, az borzasztó felháborító egy ateista ember számára, és nem is látok más egyebet, ami egy ateistát visszatartana ilyen esetben, csak a hitványság, a gyávaság, a gerinctelenség, és a tehetségtelenség, és az ostobaság, hogy a világon semmit nem tudnak kezdeni ilyen helyzetekkel, de akkor megint mondhatnám azt, hogy hanem helyette megtalálják a cigánybűnözést, mint minden bajok fő forrását, meg a szociális segélyezést, mint hogyha azáltal ment volna tönkre az ország, 80 milliárd dollár adósságig bezárólag, több ezer politikai gyilkosságról van szó, rengetegen ártatlanul ülnek börtönben, mert ugye ezekhez semmi köze nincsen a cigányoknak. És nem itt kezdődik a világ problémája, hanem körülbelül az utolsó probléma az ilyen hát piti nacionális bűnözés.
Mi a véleményed, ha én holnap reggel elindulok egy égő gyertyával a kezembe a utcán, és azt mondom, hogy álljanak mellém, jöjjenek velem azok, akik neked így nem jó. Hányan állnának mellém egy szárgyertyával? Milyen hosszú lenne ez a sor, és meddig mennénk?
Én azt gyanítom, hogy jó, hogyha egy ember találnál az utcán, még abban az esetben is, ha azt mondanád, hogy életbevágó ügyről van szó. Hogy élet-halál kérdése, akkor is jó, hogyha egyet találnál az utcán. Vagy ha csak, mit tudom én, parkban üldögélőkhöz mennél oda délután, amikor senkinek semmi dolga nincsen, akkor se találnál ezt. Tudod, ahhoz hasonlít, mint amikor 2007. október 23-án mentem volna Budapestre kamerával, hogy fölvegyem az esetleges rendőrbűnözést, ugye a 2006. október 23-ról tanulva, és jöttek ott el mindenféle autóval, magyar zászló a szélvédő mögött, meg mind mentek föl Pestre, és egyetlen egy nem volt, amelyik megállt volna. Több száz autóból, vagy mit tudom én, hát ugye ezrelékekről kell beszélni, ugye mit tudom én, 1000 autóból, mert esetleg nem mondok több 1000 autót, talán 1000 autóból nem volt egy sem. És éppen 2007. október 23-a volt, amikor az autóstopra nem állt meg senki. Előtte mindig megálltak, akkor senki. Hogy ott van az a magyar zászló, ami onnantól kezdve már nem több egy felmosó rongyinál. Tehát az már nem egy jelkép, legfeljebb a gyalázat, az erkölcstelenség, az antiszociális viselkedés jelképe, egy nyilvánvalóan ott áll valaki, aki nyilvánvalóan Pestre megy, Kecskemétről stoppolva az E5-ösön, ugye egyértelműen az október 23-ára megy föl, nem tud arról, hogy én éppen az ő szeme világának a védelmére megyek, a testi épsége vagy az élete védelmére, de nem áll meg, hanem ott van az a rongy az ablakában, és éppen ezzel a rongyal járatja le magát az egész magyarságot is, mert jobban tette volna, ha akkor azt a rongyot ki se teszi oda, mint hogy minősítse, minősítse az egész magyarságot.
Mert érthetetlen lehet mások számára, hogy az én jelmondatom, és annak ellenére, hogy az a jelmondatom, hogy a halálom után biztosan Mennyországba kerülök, mert az életemet a pokolban töltöttem, és utána érthetetlen lehet mások számára esetleg, hogy én az Isten törvénynek nevezem, és azt mondom, hogy rendben van vele. Én nem gondolódom, én egy katolikus voltam majd 40 évig, egy hívő katolikus, a párom egy buddhistapok, pap volt, aki a magyarországi buddhistákat tartotta össze, és nem sorolom, hogy még miket tett értük. Mi jól megfértünk egymás mellett, a két vallás tökéletesen megfért, soha nem volt ebből problémát. Csak én az utolsó négy évben, az ügyünk utolsó négy évében, és a Gábor ügyét is látva, azt mondtam, hogy de hát ha van, akkor hol van? Hát szönyörgöm, hát akkor ez nem lehetne. Akkor nem ülhetne a Gábor 13 évig, akkor már 13 év alatt előkerült volna az igazi gyilkos. Ha lenne, hát valamit tegyen. Hát tegyen a magyarokért. Hát ne tegyen akkor a Gáborért, mert ne tegyen értem, hát tegyen a magyarokért, de azt se teszik. Tegye a párunkért, akitől elvették, elrabolták a tulajdonát. Tegyen azok ellen, akiket megtették, de nem tett. És eljutottam arra a pontra, ez egy keserű pont, és a hívő emberek nehezen értik meg, vagy nehezen érthető esetleg a számukra, hogy eljutottam arra a pontra, és ez ugyanaz, mint amit a magyarokról mondok, hogy otthon ülnek, és nem tesznek semmit, és miért nem mennek ki, és hogy haragszom rájuk, mert tiltják. Igen, ugyanúgy értük haragszom, és ugyanúgy Istenért haragszom, Jézusért haragszom, és nem ellene, hanem érte. Tehát én azt gondolom, hogy én elé kerül, akkor ezekre én választ fogok kapni. De ez már aki ezt hallja, azt gondolhatja, hogy már ennek elment az utolsó tett is eszel, és arra kell nagyon vigyázni, hogy az embernek az ne menjen el, mert az oknik már bezárták, és nincs való kezeljük. De erről messze nincsen szó, hát valamire nekem is kapaszkodni kell. Hát a hitelet már elvesztettem. Szeretnék hinni, és ott meg kell találni, hogy miben hitjek, mert ebben az országban nem maradt semmi, amiben hihetnél. Nem maradt egy rendőrség, ami érted lenne, nem maradt egy ügyészség, ami érted lenne, nem maradt egy bíróság, ami érted lenne, nem maradt egy egészségügyi ellátás, ami érted lenne, nem mehetsz ki az utcára, mert agyonvernek, összerútosnak, kilövik a szemedet, ha bármi problémák van, semmi az ég egy apa világon nem maradt. Akkor mi maradt? Kérdezem én. Mit lehet tenni? Semmi.
Én ugye ezt természetesen azért nem javaslom, mert hát ugye az ember nem hisz a pokolban, akkor is, mint ahogy én hiszek benne, de ha aki nem hisz a pokolban, azért a kockázattal számolni kell, tehát hogy meg kell várni, amíg Isten veszi el az ember életét, ezért ugye mindenképpen nagyon kockázatos dolog öngyilkosnak lenni.
Hát nézd, akkor kockázatos, hogyha életben marad az ember, mert cső a csőbe érdegélni, kiszolgáltatottan egy ilyen országban pláne, hát annál rohadékabb nincsen, annál rohadtabb dolgot el sem fog képzelni. Tehát úgy kell csinálni, hogy akkor... És akkor most a kedvemmel eltettem egy keresztet, hogy az ott végleges legyen.
Én ajánlom neked mondjuk a hiterősítésére, a Hírháttérre jelent meg a Globalizált Kozmosz című film. Azt tényleg feltétlenül ajánlom, mert az élet van benne, úgy, ahogy még sehol nem tárták fel. És meg azt is szeretném tanácsolni, hogy hát tartsál velünk, mert mi úgyis erősödni fogunk mindenképpen, és el fogunk érni arra a végcélra, csak egy kevés türelemre van szükség, és akkor, tehát mi nem fogunk várni bizonyára 12 évet. Tehát én azt szeretném, hogyha velünk tartanál, és akkor ha összedolgozunk, akkor sokkal többet tehetünk, erősebbek leszünk.
Azt ígérem, hogy amíg élek, és levegőt veszek, addig veletek tartok. Amikor nem bírom tovább, és elmegyek, akkor annak örülök, hogy olyanok maradnak itt, mint te, akik a többi ember sorsával törődnek, és nem hagyják magukra a magyarokat.
Köszönjük szépen, és akkor várjuk a cikkeidet, filmjeidet társszerkesztőként a Hírháttéren.
Köszönöm szépen.
Mi köszönjük. Vaníliát hallották 2008. augusztus 24-én a korruptország.t35.com, valamint többek között a táncos gábor.tvn.hu főszerkesztőjét, híres emberjogvédőt, Molnár F. Árpáddal. Isten nevében és a Jézus Krisztus nevében szeretettel köszöntünk mindenkit!